Jézus mondja, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük én is. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet újra itt a Budafoki Református templomban az apostol szavaival. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, újra összegyűlünk itt ebben a templomban. Köszöntsük egymást immár talán maszkok nélkül, odafordulva egy tekintettel, egy mosollyal az egymás mellett, mögöttünk ülőket. Jó újra látni egymást. Reméljük, hogy nem sokára most már a kézfogás is ugyanolyan közvetlenül és magától értetődően fog történni, mint eddig. Testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük fennállva 24. Zsoltárunk első versszakát. Hajtsuk meg most fejünket egy bűnvalló imádságra, álljunk oda így a mi Istenünk színe elé. Mindenható Istenünk, drága mennyei atyánk, hála van a szívünkben, hogy újra itt lehetünk a te házadban, hogy újra találkozhatunk egymással, és újra odaállhatunk a te színed elé. Atyánk, szeretnénk a mi életünket, elmúlt heteinket, hónapjainkat eléd hozni, és letenni a te lábad elé. Olyan jó lenne, hogyha mindent, ami bennünk lakozik, a legmélyebb rétegekben megbújó félelmeket, gátlásokat, sebeket, mindent fel tudnánk tárni előtted. Szeretnénk, Urunk, gyógyulást kérni mindezekre, azokra a sebekre, pofonokra, fájdalmakra, amelyeket eltemettünk, amelyekről nem beszélünk, amelyekre úgy gondoljuk, hogy semmilyen emberi fül nem nyitott, hogy meghallja ezeket a fájdalmainkat. Kérünk, hogy te hallgasd meg őket. Kérünk, hogy te adj választ, te adj szabadulást, te adj bocsánatot a rejtegetett, be nem vallott, fel nem vállalt bűneinkre is. Így kérünk ezen a mai napon, hogy jöjj közénk a te megtisztító, megszentelő, kegyelmet hozó szent lelkeddel, Úristen. Adj nekünk bocsánatot, adj nekünk újrakezdést, adj nekünk új és tiszta életet, adj nekünk megszentelődést, adj nekünk örök életet és üdvösséget. Így is együtt imádkozunk a Zsoltáros szavaival, közösen hozzád, Urunk, könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Kedves testvérek, a mi bűnvalló imádságunkra hallgassuk meg a mi Urunk válaszát, amelyet én, mint az én Uramnak méltatlan bár de elhívott szolgája, hirdetek nektek az ő kegyelmét, amelyről Pál apostol az efezusi gyülekezethez írott levélben így tesz bizonyságot, mert kegyelemből van üdvösségetek, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el most helyünket, és folytassuk Isten tiszteletünket ének szóval, énekeljük a 234. énekünk első 4 versszakát. a mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvére, kedves gyülekezet, most hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk az Efezusi Levél 4. fejezetéből, az első 6 versből.
Kérlek tehát titeket, én, aki fogoly vagyok az Úrért. Éljetek ahhoz az elhivatáshoz méltón, amellyel elhivattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel. Viseljétek el egymás szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test és egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást is. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atya mindeneknek. Ő van mindenek felett, és mindenek által, és mindenekben. Ámen.
Most hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, olyan nagyszerű dolog megélni az egységet, azt a szent, megismételhetetlen, utánozhatatlan közösséget, amikor emberi lelkek szinte összefornak, amikor találkoznak egymással a te jelenlétedben. És mégis olyan gyakran ennek a hiányától szenvedünk. Nem tudjuk megélni, nem tudjuk megtapasztalni. De köszönjük neked, hogy te hívsz bennünket erre, újra és újra, miután kudarcot vallunk, miután elbukunk, miután a közösségeink gyengének, erőtlennek bizonyulnak. De akkor is szólsz hozzánk, akkor is arra buzdítasz minket, hogy emeljük fel a fejünket. Ne nyalogassuk a sebeinket tovább, hanem tőled kérjünk bátorítást, buzdítást és reményt a jövőre nézve. Ezért most hozzád könyörgünk, Atyánk, hogy ezt az egységet ezen a mai napon hadd éljük át. Hogy ez a gyülekezet, amely olyan sok helyről érkezett most ide, olyan sok mindent hozunk magunkkal, hadd találkozzon az egy lélek által, hadd forjunk össze, hadd figyeljünk, hadd szegezzük a tekintetünket most rád, Atyánk, hadd legyen előttünk Jézus Krisztus keresztje, és így találkozhassunk ezen a mai napon egymással és veled. Kérünk téged, mennyei Atyánk, Jézus Krisztusért, az értünk meghalt és feltámadt Úrért, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvérek, most pedig az ige hirdetésére készülve énekeljük 165. énekünk első verszakát. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hallgassátok meg Isten azon igéjét, amely alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom ezen a mai napon. Péter apostol első levelének 2. fejezetéből a 9. verset olvasom, ahol így szól az ige. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, az elmúlt héten elkezdtünk egy olyan sorozatot, és az előttünk álló hetekben, nyári hónapokban folytatni szeretnénk, amely az egyház természetével foglalkozik. Azzal fogunk foglalkozni, hogy micsoda az egyház, kik alkotják, milyen tulajdonsága van az igaz egyháznak, hogyan ismerhető meg, és hogyan találhatjuk meg benne mi egyen-egyenként a saját helyünket. És a mai napon az igaz egyházról szeretnék néhány gondolatot elmondani. A mai prédikáció arról fog szólni, mit jelent az, hogy az egyház egy és igaz. Ugye a közösségeinknek, amelyekben élünk, vannak bizonyos objektív jelzői. Például a családunkat, mondhatjuk úgy is, hogy nem csak azt tartja össze, hogy mi egy családnak gondoljuk magunkat, hanem van például a genetikai kapcsolat. Ugye az, hogy vérszerinti rokonai vagyunk egymásnak, hasonlítunk egymásra, bizonyos tulajdonságok közösek. De ugyanígy a nemzetünket is, mint közösséget összetartanak bizonyos objektív dolgok. Például a közös nyelv, a közös kultúra, a közös történelem. De azért mondom el mindezt, mert ha belegondolunk, mindkét ilyen közösségünk, ha nem hiszünk benne, hogy létezik, akkor valójában nem fog a számunkra semmilyen hatással lenni. Nem a létezését kell elhinnünk ezeknek a közösségeknek, amelyek meghatároznak bennünket, mert tudjuk jól, léteznek családok, léteznek nemzetek, hanem azt kell elhinnünk, hogy szükség van rájuk a jelenben, és hogy van feladatuk, van küldetésük a jövőben. Tehát a mai napon sem az a kérdés igazából, és a számunkra sosem ez a kérdés, hogy létezik-e az egyház, hiszen tudjuk, létezik. Ha valaki oda jön hozzám, istentisztelet után még a gyülekezeti tagok névsorát is meg tudom mutatni, hogy tényleg létezik, ennyi és ennyi tagja van. Hanem mindig az a kérdés, hogy hiszel-e benne, hiszed-e, hogy létezik, hogy mit látsz benne? Csak azt látod, ami a szemed előtt van, azt a sok gyengeséget, erőtlenséget, azt a sok-sok bűnt, rosszat, ami ott van minden emberi közösségünkben, ugyanúgy az egyházban is, vagy látsz valamit többet is. A hit által. Nem véletlen, hogy az apostoli hitvallásunk egyik utolsó mondata, utolsó hit tétele az, hogy hiszem az egyetemes keresztjén anya szent egyházat. Ha csak az lenne a lényeg, hogy itt van a szemünk előtt és látom-e, akkor nem kellene a hitvallásban megfogalmazni. A kérdés az, hogy hiszem-e ezt az anya szent egyházat. Azért fontos ezt hangsúlyozni már az elején, mert amiről beszélni fogok, az mind a hitnek a színterén játszódik le. És mindaz, amiről beszélünk, nemzet, család, egyház, minden emberi értékes közösség kapcsán, mindaz a hit területén zajlik, és pontosan azért fontos ezekről beszélni, mert ezeket a közösségeket akarja a sátán, akinek ugye az egyik neve a Szentírásban, a szétdobáló, szétverni és elpusztítani. Azt akarja, hogy ne higgy benne. Hogy ne hidd el, hogy az egyház többről szól annál, mint hogy hétről hétre egy-egy órára összegyűl bizonyos számú ember egy épületben. Hogy azt lásd mindig, és azzal foglalkozz, hogy mennyire esetlen, mennyire gyenge, mennyire erőtlen ez az egyház, hogy mit lehetne rajta javítani, hogy hova lehetne fejleszteni, és ne azzal foglalkozz, hogy Isten mit lát az egyházban. Ma ennek a hitnek és ennek a szeretetnek a szemüvegén keresztül vizsgáljuk meg az egyházat. És két nagy kérdés lesz, amire szeretnék válaszokat találni, és ezen belül majd még egy-két másik kérdés mentén haladunk. Az első kérdés így hangzik, hogy hol található az igaz egyház. És a másik nagy kérdés pedig az, hogy mit jelent az, hogy ez az egyház egyszerre egyetemes és mégis helyi. Ugye az első kérdésünk az, hogy mi az igaz egyház és hol található, ez rögtön egy zavarba ejtő és talán egy kicsit olyan feszengő érzést hagy az emberben. Mert ugye az a nagy kérdésünk, hogy van-e egyáltalán igaz egyház? Van-e egyáltalán különbség a különböző egyházak között? Ugye mi keresztjének, gyakran a keresztény felekezetek között sem igazodunk ki, és nem tudjuk megmondani, hogy melyik képviseli az igazságot, de ha még jobban, még magasabbra emeljük a tekintetünket, akkor feltehetjük a kérdést úgy is, hogy van-e igaz vallás? Melyik vallás az igazi? És megfordítva, van-e jogunk azt állítani, hogy vannak nem igaz egyházak és nem igaz vallások? Vagy pedig egyéni szintre vetítve a kérdést, van-e jogom valakinek a hitéről, világnézetéről azt mondani, hogy ez hamis hit és hamis világnézet. És rögtön érezzük azt, hogy egy picit úgy valami így a gyomrunkban így összeszorul, hogy húha, ezt lehet, hogy tényleg nem kellene. Nem lehet valahogy elkerülni azt, hogy úgy beszéljünk mindenről, hogy ezt a kérdést nem érintjük. Mert divatos nézet az, hogy azt képviseljük, hogy mindenkinek igaza van, a saját szempontjából nézve. Talán többen ismerik azt a közismert képet, amit a vallások egymással való kapcsolatára szoktak idézni, hogy 5-6 bekötött szemű embert oda vezetnek az elefánthoz, és kérik, hogy tapogassák meg az elefántot, és mondják el, hogy mit látnak. És aki bekötött szemmel az elefánt agyarát fogja meg, azt mondja, hogy hát én egy hatalmas agyart tapasztalok, egy óriási, kemény csontból való agyart. Aki a füléhez vezetnek, az azt mondja, hogy hát ez a valami, ez egy hatalmas nagy fül. Aki az ormányát fogja meg, az azt mondja, hogy hát ez a valami, ez egy óriási ormány, egy hosszú, olyan valami, mint egy ilyen hosszú orr. Mindenki éppenséggel azt látja a dologból, ahol éppen áll, és amit éppen megtapasztal. És akkor az a kérdés, hogy most nagyon bután feltéve a kérdés, létezik-e az elefánt mindennek az összessége, vagy pedig mindenki csak részeket ismer, és az igazság nem ragadható meg. Ugye sokan azt szokták mondani ennek a példának a kapcsán, hogy így működnek a vallások, egyik sem tudja a teljes igazságot megragadni, egyik bekötött szemű ember sem fogja tudni az egész elefántot átfogni, éppen ezért az igazság sem megragadható. A kérdés az, hogy ez a nézet megnyugtató a számunkra, tényleg nyugalmat és biztonságot találunk benne, vagy sem? Bizonyos szempontból teljesen kényelmes ez az álláspont, hiszen a vitákat mindig el tudjuk kerülni. Minden vitát le lehet úgy zárni, hogy rendben van, te így gondolod, én úgy gondolom. Csak akkor az a nagy kérdés, hogy a személyes életünket mire és hogyan tudjuk felépíteni. Például, ha nem tudunk semmi bizonyosat a halál utáni életről, akkor hogyan fogunk szembenézni a saját életünk múlandóságával? Mert az egyik vallás ezt mondja, a másik meg azt mondja. Ha széttárjuk a kezünket és azt mondjuk, hogy nincsen igazság, vagy legalábbis mi nem találhatjuk meg, és ezért nem foglalkozunk a kérdéssel, akkor az bizony személyes szinten nem sok bizonyossággal, nem sok reménységgel kecsegtet bennünket. És azért mondom el mindezt, mert sajnos mi keresztjének is hajlandóak vagyunk ebből a minket átjáró mindenféle forrásból és csatornából felénk hangzó, tulajdonképpen mondhatjuk így, hogy modern dogmának hinni. Azt tapasztalom, hogy mi itt ebben a gyülekezetben is nagyon sokan osztjuk ezt a nagyon szubjektív gondolatot, hogy mindig mindent az határoz meg, hogy én mit tapasztalok és mit tapasztaltam vele kapcsolatban. Én vagyok mindennek a mércéje. És ebből fakadóan osztjuk azt a szkepticizmust, amely azt mondja, hogy az igazság valójában nem feltétlenül ismerhető meg. Olyan rossz ezt hallani és tapasztalni, hogy még keresztjének sem tudnak bizonyosságot, személyes szinten sem bizonyosságot átélni olyan fontos kérdésekkel kapcsolatosan, például, hogy van-e feltámadás a halál után, van-e nekem személyesen üdvösségem, vagy hogy tényleg Isten teremtette ezt a világot, vagy sem. Keresztjén emberek hosszú-hosszú évek, évtizedek óta ülnek templomban, és azt mondják, hogy rendben van, azt elfogadom, hogy Isten szeret bennünket, és hogy mi is szeressük egymást. De minden más olyat, amire kézzelfogható bizonyítékot nem tudsz nekem mutatni, azt nem tudom elfogadni. A szeretet, elfogadás, ezek megmaradnak, de konfrontálódni nem akarunk. Nem tudunk és nem akarunk voksot tenni le valami mellett, ami feltételezi azt, hogy egy másik embernek a nézete és hite emiatt esetleg nem lesz igaz. És gyakran megelégedünk annyival, hogy annyit mondunk, hogy kereszténynek lenni azt jelenti, hogy Isten minket feltétel nélkül szeret. Minden embert feltétel nélkül szeret. És akkor ezzel azt érezzük, hogy valami nagyon nagyot mondunk, amiben minden belefér. De minden olyan állítás, amiben minden belefér, aminek tulajdonképpen nincsen semmiféle sarka és éle, azzal úgy vagyunk, mintha éppenséggel semmit sem mondtunk volna. Mert a keresztény gondolkodás szerint éppenséggel fordítva működnek a dolgok. Ha hiszek Istenben, ha hiszek a megváltásban, ha hiszek az evangéliumban, akkor képes leszek szeretni, képes leszek élni, képes leszek dolgozni, képes leszek arra, hogy betöltsem a küldetésemet ebben az életben. És nem pedig fordítva, hogy éljük át a gyakorlatot és az elmélettel úgymond, azzal a hit tartalommal nem kell foglalkozni, amit például az apostoli hitvallás is megfogalmaz. Mondok egy egészen gyakorlati példát ezzel kapcsolatban. Ha hiszem azt, hogy van házasság, van Istentől rendelt házasság, ami Isten a számunkra, emberek számára elkészített ajándéka. És nem csak arról szól ez a történet, hogy két ember megismerkedik, és valahogy összesodorja őket a sors, hanem hiszek abban, hogy ez Isten által elrendelt történet, akkor nekem meggyőződésem az, hogy ez erőt is tud adni a nehézségek, a próbatételek idején. Mert ha nem hiszek a házasság isteni eredetében, hanem mindig csak az én személyes élményem, tapasztalatom és érdekem határoz meg mindent, akkor sokkal könnyebb elbukni, sokkal könnyebb elveszni. És így vagyunk minden más kapcsolatunkkal, történetünkkel az életben, hogyha nincsen igazság az életünkben, amiben bele tudunk kapaszkodni, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Akkor óriási a probléma. Éppen ezért legyünk mi magunk is szkeptikusak, és kérdőjelezzük meg azt a dogmát, ami szintén igazságként próbál fellépni, amelyik azt állítja, hogy nincsen egyetlen igazság, és nem lehetünk bizonyosak igazából az életünk nagy kérdéseiben sohasem. És így érkezünk el az egyház kérdéséhez. Talán egy kicsit hosszú és nagy varga betűnek tűnt mindez, amit az előbb elmondtam, de nagyon fontos, hogy lássuk. Mert ha nem hiszünk az egyházban, ha nem hiszem azt az egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, egészen konkrétan nem hiszem, hogy ez egy igaz, egy szent, egy Isten által megálmodott, elrendelt, eltervezett, fenntartott és megtartott egyház, akkor mindaz szét fog engem nyomni, és el fog bizonytalanítani, mint az egyházzal kapcsolatosan látok és tapasztalok. Akkor mindig sokkal hangosabb és fájóbb lesz mindaz, ami rossz, ami csúnya, ami nem szép, azok a botrányok és negatív történetek, mint az a jó és szép, amit egyébként tapasztalhatunk. Mert az egyház ugyanígy a hit tárgya, hinni kell benne. Hinni kell abban, ahogyan azt a lekciónkban hallottuk, hogy egy a keresztség, egy a hit, egy az Isten, aki megszentel, megtart és elhív mindannyiunkat. Erről szól ez a közösség. Hinni kell, hogy egy királyi nemzet vagyunk. Egy olyan szent papság, amely talán a szemünkkel nem látható, nem érzékelhető, de mégis Isten szemében létezik és valóság. Miközben kísértésektől szenvedünk, mégis hisszük, hogy ennek a közösségnek lehetünk a tagjai. Tudjuk mindezt bizonyítani? Nem tudjuk. De érezhetjük, hihetünk benne, erőt adhat? Igaz lehet mindez? Nagyon is igaz lehet. És így jutunk el oda, hogy mitől lesz igaz egy egyház. Mi protestánsok ugye azt hisszük és azt gondoljuk, hogy nem az egyház intézménye üdvözít bennünket, hanem Krisztus érdeméért a mindenható Isten ad nekünk üdvösséget. Ez az üdvösség viszont az egyház közösségén belül tapasztalható meg, ott találkozhatunk vele, ott éljük át és ott éljük meg. Tehát nem az üdvözít, hogy tagja vagyok egy egyházi közösségnek, hogy rajta vagyok a választói névjegyzéken, hanem az üdvösségem miatt leszek tagja egy egyházi közösségnek. Az üdvösségem miatt, mivel átélem azt, hogy Isten engem megváltott, elhívott, megszentelt, ezért keresni fogom a keresztény testvérek közösségét, és emiatt leszek tagja az egyháznak. Emiatt fogok hinni az egyházban, és hinni az egyház létét, mert Jézus Krisztust követem, és így a tanítványok közösségét is felvállalom. Ezért az egyház lényege szerint mindig csak is Jézus Krisztus körül, az ő jelenlétében valósulhat meg. És éppen ezért a reformátorok két fontos jellemzőt emeltek ki, és mondták azt, hogy ez alapján, a két jellemző alapján lehet eldönteni, hogy egy egyház igaz egyház, vagy pedig hamis egyház. Azt mondták, hogy először is azt kell megnézni, hogy az evangéliumot igazán és tisztán hirdeti-e az adott egyház. Másodszor pedig azt, hogy a sákramentumokat helyesen szolgáltatják-e ki, vagy sem. És végül ehhez kapcsolódik egy harmadik, vagy egy ilyen kiegészítő, hogy az egyház fegyelmet helyesen gyakorolják-e. Tehát nagyon egyszerűen, hogy komolyan veszik-e mindezt a kettőt. És ugye ezt látjuk, amikor Péter apostol mondatát láthatjuk talán a vállam felett a falon is, amikor ezt mondja, hogy az egyház léte arról szól, hogy elhívott minket Isten, hogy hirdessük az ő nagy tetteit. Ez a célja az egyháznak, ez az éltető ereje, ez a küldetése és ez a valósága. Ez az a tér, amiben létezik, az evangélium hirdetésében és a sákramentumok megélésében. Isten tettéről, Krisztus életéről, Krisztus haláláról és feltámadásáról teszünk bizonyságot. A kérdés az, hogy ez a bizonyság hiteles lesz-e. mert ez határoz meg mindannyiunkat. Hogy valójában tényleg ez van a mi gyülekezeti, egyházi életünk középpontjában, hogy Jézus Krisztus kicsoda, őt hirdetjük, vagy valami egészen más ügy, érdek, cél mellett sorakozunk fel. Az az egyház, az igazi egyház, amely Isten történetét hirdeti, abban él benne. A teremtéstől az újjáteremtésig magára nézve igaznak tartja azt, elfogadja ezt és megtalálja a helyét ebben. Megtalálja a helyét, mint küldetéses, missziós közösség, akinek az evangélium hirdetése a célja. És megtalálja a helyét, mint ünneplő közösség, aki hétről hétre, szinte napról napra ünnepli Isten csodálatos jelenlétét, itt a sákramentumokban is, az úrvacsorai közösségben és a keresztségben átéljük, ünnepeljük Isten jelenlétét, azt a csodálatos megváltást és üdvtörténetet, amelynek részesei, megtapasztalói vagyunk. Ezt ünnepeljük és éljük át itt. És azt mondják a reformátorok, hogy ha ez a kettő hiánytalanul megvan, akkor ott az egyház igaz egyház. És akkor az a kérdés, hogy mindez mit jelent a gyakorlatban? Mi alapján tudjuk eldönteni egyik egyházi szervezetről, vagy egyházi közösségről, hogy igaz egyház vagy nem igaz egyház? Mert az igaz egyház kritériuma az nem egyházi közösséget jelöl, nem arról van szó, hogy a magyarországi református egyház igaz egyház, és a többi az bizonyosan nem igaz egyház. Nem formát és nem intézményt jelöl, hanem sokkal inkább tartalmat, ahogyan láthattuk. Az az igaz egyház, amelyik ezt a tartalmat képviseli és éli meg. Az az egyház, amely megáll ezen a mércén, igaz egyháznak kell, hogy tekintsük és tartsuk. Mindez viszont azt is jelenti, hogy számunkra sem elég az, hogy arra mutatunk, hogy van nekünk két nagyszerű, lassan 500 éves hitvallási iratunk, ami azokban igaz, az alapján mi is igazak vagyunk. Ez mindig a valós, a gyakorlati, a megélt, a pillanatnyi valóság alapján kell lemérni. Nem évszázados szövegeket vetünk egymásnak, hogy a mi hitvallásaink sokkal szebbek és tisztábbak. Ezt remélem, hogy hisszük és valljuk, és tényleg így gondoljuk, hogy ezek a hitvallási iratok valóban a legevangéliumibb és legigazabb tanokat hirdetik, hanem az a kérdés, hogy a megélt valóságban, itt és most, ebben a gyülekezetben is akár valóság ez, ténylegesen azt az evangéliumot hirdetjük, éljük meg, ami a Szentírásnak a magját képezi, vagy valami mást. És ezt mindenkinek, a saját magának is fel kell tenni ezt a kérdést, hogy az én életemben ez a két dolog van a középpontban, vagy valami más. Nem elég a formára, a keretekre, nem elég a szép történelemre és a múltra mutatni, hanem mindig a jelenben kell megvizsgálni azt, hogy elcsúsztunk-e, elborult-e ez az egyensúly, ez a tartalom még igazán ott van-e, vagy pedig nincs meg. És éppen ezért a keresztény felelősségünk abban áll, hogy munkálkodjunk azon, hogyha ebben a gyülekezetben is akár úgy érezzük, hogy már nem a tiszta evangéliumot hirdetjük szóval, tettel és cselekedettel. Nem az a keresztény felelősség, hogy felálljunk ilyenkor, és azt mondjuk, hogy én keresek egy igaz egyházat. Nagyon divatos ez az elképzelés, hogy az igaz egyházat keresni kell. Majd megtalálom azt a templomot, de inkább lelkészt, vagy szolgálót, vagy közösséget, ahol a legjobban érzem magam, és akkor az lesz nekem az igaz egyház. Arra buzdít minket a Szentírás, hogy nem keresni kell az igaz egyházat, hanem Krisztus segítségével, támogatásával, ott és abban a közösségben kell munkálkodni érte, imádkozni érte és tenni érte, hogy az a közösség és az az egyház egyre igazabb egyházzá váljon, amiben benne vagyunk. Mert ugye kritizálni a hibákat és a gyengeségeket megtalálni, az mindig sokkal könnyebb. De ez a történet arra hív minket, hogy vegyünk részt az építésben. Vegyünk részt abban, hogy az a közösség, amiben benne vagyunk, az egyre igazabb és egyre tisztább, egyre szentebb közösség legyen. Erre hív minket ezen a mai napon Isten igéje. És akkor még azt a kérdést vizsgáljuk meg, hogy nem igazságtalan-e, ha azt mondjuk, hogy vannak igaz és vannak hamis egyházak. Mert ez a kizárólagosság bizonyos értelemben azért elég csúnyának tűnik a szemünkben. És rettegünk attól, hogy a pozitív megfogalmazás mellett kimondjuk a negatívat is, hogy vannak bizony hamis és igaztalan egyházak és közösségek és tanok. Hol húzzuk meg a határt, hol húzzuk meg ezt a történetben, ezt a nagyon merevnek és erősnek tűnő meghatározást, hogy ez igaz, ez pedig nem igaz egyház. Ugyanígy azt látjuk, hogy ha van igaz egyház, ha van olyan közösség, amely az evangéliumot hirdeti, éli meg, azt képviseli, akkor becsapjuk az embereket, hogyha elhallgatjuk, hogy vannak nem igaz tanok, nem igaz közösségek, amelyek hamis evangéliumot hirdetnek. Két nagyon régi keresztény képpel szeretném érzékeltetni ebben is a felelősségünket. Gyakran úgy vagyunk ezzel, hogy nem az én dolgom, hogy a másik mit gondol, mit képvisel, milyen nézetet vall. Ugye vannak olyan témák, amelyeket nem szeretünk baráti beszélgetésbe elővenni, nem szeretjük egymás fizetését firtatni, politikai nézetét, meg a másik vallási nézeteit firtatni, mert ezek olyan kényelmetlen dolgok. Csak hogy ebből mindig kihagyjuk a felelősséget. Egy nagyon régi kép szerint az egyház az tulajdonképpen olyan, mint egy kórház. Mi, mindannyian, akik benne vagyunk, mi vagyunk a betegek. Ilyen-olyan módon átéljük a betegség súlyosabb vagy kevésbé súlyos formáit, de a lényeg az, hogy mindannyian betegek vagyunk, és gyógyulásért megyünk ebbe a kórházba. Az a nagy kérdés, hogy meg tudnak-e minket gyógyítani. Mi abban hiszünk, hogy abban a kórházban, ahol vagyunk, ott van az az áldott orvos Jézus Krisztus, aki az egyetlen igaz gyógyszert, a megváltást tudja nekünk adni. Az a nagy kérdés, testvérek, hogyha beteg emberként találkozunk Jézussal, és ő meggyógyít minket, megtehetjük azt, hogy nem mondjuk el másoknak, hogy hol van az egyetlen igaz orvos és gyógyszer. Mondhatjuk azt, hogy engem nem érdekel, ha te olyan gyógyszereket használsz, amelyek károsak rád nézve, vagy éppenséggel semmi hatásuk sincs. Azt hiszem, hogyha valóságosan erről lenne szó, a barátainkkal kapcsolatosan nem tennénk meg ezt, hogy nem szólunk neki, ha egy súlyos betegségét teljesen haszontalan és értéktelen gyógyszerrel próbálná gyógyítani. Miért tesszük ezt az emberi életet leginkább meghatározó, sorsdöntő kérdésekkel kapcsolatosan, mint ami örök üdvösségünk és örök életünk? Miért mondjuk azt, hogy mindez mellékes, ezt ne firtassuk, erről nem kell beszélni, ezt nem kell képviselni, amikor sokkal komolyabb kérdésről van szó? Nem igazi szeretet az, hogy nem hirdetjük azt, hogy ha megtapasztaltuk az igazságot, az üdvösséget és a gyógyulást és a szabadítást. Az az igazi szeretet, ha elmondjuk ezt, akármennyire is konfrontálódunk ezzel. Vagy van egy másik kép, ami talán még erősebben kifejezi, amelyik azt mondja, kicsit a Noé történetére is visszautal, hogy az egyház olyan, mint egy hajó, egy bárka. Az egyetlen bárka, amelyen megmenekülhetünk a minket elsodró árvíz elől. És akkor mi keresztjének azt mondjuk, hogy teljesen mindegy, hogy valaki a hajón belül van, vagy kívül. Hogy nem érdemes feszegetni ezt a kérdést, hogy miben hiszel, hogy mibe kapaszkodsz. Hogy elég az, hogyha csak valamiféle deszkát húzol magad alá, és abban reménykedsz, hogy azzal túlélheted az özönvizet és az árvizet. Vagy pedig azt mondjuk, hogy itt van az erős, a szilárd bárka, amivel túlélhetsz bármiféle vészt. Hívjuk-e az embereket valóban ide, hogy szálljanak be, hogy itt keressék a segítséget és a menekülést, vagy pedig teljes mértékben mellékesnek tartjuk ezt, és nem foglalkozunk vele. Az olcsó, egyszerű, konfliktusmentes, felszínes szeretetért hagyjuk ezeket a kérdéseket, és elengedjük és elejtjük. Jó, hogyha mindezt tisztázzuk magunkban, mert hogyha ezekre a kérdésekre megkeressük a választ, akkor látni fogjuk, hogy valójában mi mit gondolunk igazán a szívünk mélyén erről. Hogy tényleg olyan komolynak tartjuk az ember helyzetét, bűnét és állapotát, amiből menekülésre, szabadításra és gyógyulásra van szükség, vagy csak valami felszínes, apró cseprő problémának, amit nem is biztos, hogy nagyon gyökeresen és radikálisan kell gyógyítani. Jó, hogyha ezeket a kérdéseket tisztázzuk magunkban. És végezetül néhány gondolatot arról szeretnék elmondani, hogy is van ez az igaz egyház, hogyan jelenik meg a világban. Mert arról beszéltünk, ugye, hogy az igaz egyház nem egy szervezet, hanem sokkal inkább egy lelki közösség. Ebbe a közösségbe tartoznak reformátusok, evangélikusok, katolikusok, baptisták, sok-sok féle felekezetből és egyházi közösségből. Mindazok, akik elfogadják Jézus Krisztus evangéliumát, hiszik és vallják az ő egyedül üdvözítő voltát, és ez az egyház egy világegyház. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy ez egy univerzális közösség. Ebbe az egy közösségbe gyűjti össze az összes keresztényt a világban. Függetlenül az attól, a nemzettől, attól a közösségtől, ahol ő él, minden egyes keresztény ennek az egyháznak a tagja. És egyszerre viszont ez az egyház helyi és lokális közösség is. Olyannyira, ahogyan azt az istentisztet legelején hallottuk, hogy Jézus azt mondja, hogy már ott is jelen van, ott is egyházi közösséget láthatunk, ahol csak ketten vagy hárman az ő nevében, az ő evangéliumának erejében bízva együtt vannak. Hihetetlenül széles a skála, érezzük ennek a rendkívüli tágasságát. egy világegyház, amiben minden keresztjén ott van, és egyszerre ott van egy rendkívül közeli, szinte a másik illatát, szagát, emberi történetét is ismerő és felvállaló közösség, kettő vagy három ember egymás mellett. A nagy kérdés az, hogy melyikben nehezebb hinni. Abban nehezebb hinni, hogy valami lelki síkon összekapcsolódunk azokkal a például kínai vagy nigériai keresztjénekkel, akiket ebben a pillanatban is Jézus Krisztus nevéért üldöznek, szorítanak hátra. Ebben nehezebb hinni, vagy pedig azt nehezebb hinni, hogy azokkal az emberekkel vagyunk egy elszakíthatatlan, Isten által megerősített, megpecsételt és megáldott közösségben, akik most itt ülnek a templomban mellettünk, akikkel összekacsintottunk és egymásra néztünk az Isten tisztelet elején. Melyiket nehezebb elhinni? Azt hiszem, hogy ezt az utóbbit sokkal nehezebb elhinni. Sokkal nehezebb azt elhinni, hogy azokkal alkotunk egy szent nemzetet, egy szent királyi papságot, akinek ismerjük a gyenge oldalait, ismerjük a hitetlenségét, gyengességét, erőtlenségét, a bukásait. Sokkal könnyebb egy nagy, misztikus, nem látható közösséget elfogadni. De a kettő szorosan összetartozik, mert ahogy hisszük azt, hogy magyarok és kínaiak, magyarok és nigériaiak egy Úrnak lehetnek a gyermekei, ugyanúgy hinnünk kell azt is, hogy az a gyakran idegesítő, nehezen elviselhető szomszéd, másik gyülekezeti tag, kis csoportnak a tagja, akik itt ülnek körülöttünk, akiket látunk és ismerünk, ők is ugyanannak az Isten által megszentelt közösségnek a tagja. Hinnünk kell, hogy az egy Krisztus az, aki összeköthet bennünket. Ezért hiszük azt, hogy generációkat is összekapcsolhat Krisztus. Olyan generációkat, akik egyébként nem értik meg egymást, egy gyülekezetben össze tudnak kapcsolni. Ezért megyünk el velük egy generációs, nagy, több generációs táborba idén nyáron, mert hisszük, hogy van közös egy 10 évesben és egy 90 évesben, méghozzá Jézus Krisztus lehet az. Azt mondja ez a tanítás az egyház egy szent és igaz voltáról, hogy hisszük és valljuk, hogy két ember között a legközvetlenebb kapcsolat mindig Jézus Krisztuson keresztül van. Csak akkor közeledhetünk igazán, csak akkor tudunk összekapcsolódni a legmélyebben, legszentebben és legtisztábban egy másik emberrel. Legyen az éppen a házastársunk, vagy éppen az ellenségünk, ha Jézus Krisztuson keresztül kapcsolódunk össze vele. Őt kell hirdetnünk, ezt az evangéliumot kell hirdetnünk, ezt kell átélnünk a sákramentumokban, ezt kell hinnünk, hogy akik ezt igazán teszik, akik ebben meggyökereznek, azok Istennek az elhívott, megszentelt, kiválasztott, egyetemes és mégis valóságosan jelenlévő egyházának a tagjai. Erre a közösségre hív bennünket Isten, fogadjuk el ezt a meghívást az ő részéről. Úgy legyen. Amen. Testvérek, most pedig válaszoljunk Istenünk megszólító szavára, és énekeljük a 225. énekünk első verszakát. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Te ismersz bennünket, ismered a mi szívünket, jól tudod, hogy tele van kételjel, kérdéssel, olyan megválaszolatlan, talán soha fel nem tett, ki nem mondott kérdéssel, amelyek megnehezítik a dolgunkat, amikor a hitről van szó. Szeretnénk hinni azt, hogy valóban az a közösség, amelynek a tagjai vagyunk, amely olyan kézzel fogható, amely olyan esendő, olyan közeli, olyan hétköznapinak tűnik, az lehet több mindannál, amit a szemünkkel látunk. Kérünk téged, hogy segíts bennünket elhinni, hogy valóban létezik a mi életünket meghatározó, gyökeresen, radikálisan átformáló igazság, és hogy ez az igazság te magad vagy, mi Urunk Jézus Krisztus, a te személyed, a te életed, mindaz, amit megéltél, megélsz, és amivel most jelen vagy közöttünk, a te halálod, a te szereteted, a te feltámadásod, az az örök élet és üdvösség, amit adsz nekünk. Ez az az egyetlen igazság, amiért érdemes élni, amire érdemes az életünket alapozni, és amelyre alapozva egyedül érdemes közösségeket létrehozni. Kérünk téged, Atyánk, hogy segíts minket, segítsd ezt a gyülekezetet is, hogy ezen az alapon tudjunk megállni, hogy igaz egyházzá válhassunk, hogy a megszentelődés, az igazzáválás útján el tudjunk indulni, hogy folyamatosan letegyük eléd a mi bűneinket és gyengeségeinket. Kérünk Istenünk, hogy segítsd így a mi református egyházunkat, könyörgünk a magyar kereszténységért, könyörgünk azért a sok-sok próbatétel, kísértés által megtámadott nyugati kereszténységért, amelynek a tagjai vagyunk, és eléd hozzuk az egész egyetemes világegyházat, minden egyes keresztény kis közösséget és egyházat, amelyek külön-külön a maguk útján járnak, küzdenek kísértésekkel, üldöztetéssel, szenvednek, harcolnak, küzdenek az egyetlen igazságért. Kérünk, hogy légy ott mindannyiukkal, szenteld meg őket, erősítsd a köztünk lévő kapcsolatot, add, hogy érezzük és tudjuk, hogy együvé tartozunk. És kérünk téged arra, hogy legyünk elég bátrak, de szeretetteljesek és türelmesek, alázatosak és odaadóak, amikor az evangélium hirdetéséről van szó. Ne leplezzük el, ne tompítsuk, ne próbáljuk puhává, könnyen emészhetővé tenni az evangéliumot azzal, hogy elvesszük az igazság tartalmát, hanem add, hogy bátran, őszintén hirdessük mindezt. Így kérünk téged azért, hogy áld meg a mi gyülekezetünk misszióját, könyörgünk a mi intézményeinkért, óvodánkért, iskolánkért, hogy hadd tudjuk gyermekeknek, fiataloknak, idősebbeknek bátran, hitelesen hirdetni az életünket megváltoztató evangéliumot. És kérünk téged, hogy légy ott mindazokkal, akik esetleg nehezen tudják elfogadni, akik még küzdenek a veled való kapcsolattal, add, hogy ők is bátran meg tudják tenni a hit lépéseit. Könyörgünk azokért is, akik most nehéz időszakokon mennek keresztül, különösen is azokért, akik az elmúlt hetekben vesztették el szeretteiket. Kérünk téged, hogy a feltámadás és az örök élet igazságával vigasztald a gyászolókat, bátorítsd őket, add, hogy tudjanak hinni abban, hogy van élet a halál után, hogy te elkészíted az örök életet a téged szeretőknek. Így kérünk téged azért, hogy hallgasd meg a mi könyörgésünket Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Most pedig együtt is imádkozzunk a mi Urunktól tanult imádság szavaival. Mi, Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet itt újra Isten tiszteletünkön. Ahogyan azt tapasztalhatjuk is, fokozatosan kezdjük el, és vesszük fel a személyes találkozással járó alkalmaink fonalát, és most már még a távolságtartási rendelkezéseket betartva, de újra személyesen, maszk nélkül találkozhatunk. De egyelőre még a két Isten tiszteletünket megtartjuk, és hívogatunk minden kedves testvérünket arra, hogy a délelőtt 10 órai vasárnapi Isten tiszteletünkön a 45-50 évnél idősebbek vegyenek részt, az este 6 órakor kezdődő ifjúsági vagy fiatalos Isten tiszteletünkön pedig a fiatalabbak vegyenek részt. Ezen az esti Isten tiszteleten fogunk a mai napon és a jövő héten is gyermekisten tiszteletet tartani. Egyúttal pedig folytatjuk az online közvetítéseket is, élőben a délelőtti Isten tiszteletet közvetítjük azoknak a kedvéért, akik még nem tudnak vagy nem mernek eljönni a templomunkba. A mai napon az igét Kirner Attila presbiter testvérünk olvasta, köszönjük az ő szolgálatát. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten vettünk búcsút Vidák Istvánné született Császka Mária testvérünktől, akit 97 éves korában hívott haza Teremtő Istene. Ravatala mellett a vigasztaló ige Ézsaiás próféta könyvéből a 49. fejezet 1. és 16. verse alapján szólt: Már az anyamében elhívott engem az Úr, születésemtől fogva emlegeti nevemet. Íme a tenyerembe véstelek be, szüntelenül előttem vannak falaid. Isten vigasztaló szeretetét kívánjuk az egész családnak és gyászoló hozzátartozóknak. Erre a hétre is javasolunk, kérünk egy közös ima témát, kinek-kinek a saját egyéni csendességében és imádságában. Imádkozzunk ezen a héten gyülekezetünk szolgálóiért, különösen is a presbitereink szolgálatáért, hogy hitelesen és odaadással tudják végezni azokat a feladatokat, amelyekre elhívta őket Isten. Átadom a szót gondok úrnak.
Áldás békesség, én is szeretettel köszöntök mindenkit, különösen a fiatalokat, akik bevállalták és eljöttek ide az idősebbek közé, és azokat a családokat, akik először vannak közöttünk, várjuk őket máskor is, és amíg nincs lelki otthonuk, akkor jöjjenek továbbiakban is. Kérjük a testvéreket, hogy figyeljék a feltámadás.hu honlapot, hiszen most is még gyorsan változnak a dolgok, és ott lehet mindent elérni. A kivitelező készre jelentette gimnáziumi épületünket, megkezdődött a műszaki átadás. Óvodánkba konyhai munkatársat és dajkát keresünk, jelentkezni az intézményvezetőnél lehet. Napközi sittantáborokat tartunk július 27-e és 31-e között a felsősöknek, és augusztus 3-a és 7-e között az alsósoknak. Jelentkezni a honlapon és a lelkészeknél lehet. Mint ahogy már mondta nagytisztelt úr, gyülekezeti tábort tartunk, több generációs gyülekezeti tábort, augusztus 20 és 26-a között Balatonszászón, tehát ide a, hát azért a 6-7-es az legyen meg, a 6-7-estől a felső korhatár nincs teljes sávot várjuk. Kérjük, hogy jelentkezzenek a testvérek a honlapon, és a kis jövedelmi nagycsaládos testvéreknek a részvételét azt támogatjuk, és folytatjuk is a gyűjtést ezzel kapcsolatban. Kérjük a testvéreket, hogy a templomi persejpénz lehetősége mellett az online persejpénz utalását is használják ki. Az úrvacsora higiéniájának az erősítéséhez további körülbelül 20 ezüstkehely beszerzését tervezzük, mintegy 200 ezer forint értékbe. Erre is külön adakozást hirdetünk, amit a pénztárosi asztalnál befizetéssel vagy pedig utalással tudunk támogatni. Ebbe az a gondolat, hogy ugye úgy van az úrvacsoránk, hogy a kis kelyhelyekben vannak az üvegek, és az üvegeket cserélgetik ott a presbiterek, és úgy gondoljuk, hogy úgy lehetne ezt megoldani, hogyha nem két tálcán működünk, hanem mondjuk három vagy négy tálcán, és egy ember, amikor egy tálcát már megfognak a testvérek, az megpucolja valami ilyen fertőtlenítő rongyal, és utána újra be lehet tölteni az üvegeket. A másik alternatív az lenne, hogy csak az üvegeket vegyük el, ne a kelyheket, de ott meg attól félünk, hogy az üvegtörés az nagyobb darabszámba fordulna elő, mint eddig. Úgyhogy ehhez kérjük a hozzájárulást azt, aki ebbe be tud kapcsolódni. Köszönöm szépen, és további áldott hétvégét!
Köszönjük. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk végéhez érkezünk. Énekeljük előbb záró énekünket, a már megkezdett 225. énekünket énekeljük végig a 8. versszakáig, majd pedig fogadjuk Isten áldását. fogadjátok végezetül az Úr áldását, az Istennek békessége pedig, amely minden emberi értelmet meghalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.